Köszöntöm a stúdióban Halasi Zoltánt, a vasúti dolgozók szabad szakszervezete Szolidaritás elnökét. Jó napot kívánok, ugye így szabatos.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, ez így teljesen pontos.
Oké, köszönöm szépen. Vágjunk bele a közepére. Be háromszorosánra nőtt a munkai erőhiány a MÁV-nál. Néhány napja kiadott MT hír szerint 800-an hiányoznak. Ez borzasztó sok, de azért, hogy mondjam, önök is próbálnak tenni azért, hogy ne könnyítsék meg a MÁV vezetőinek helyzetét, már hogy ne tudják ezt elmismásolni, vagy esetleg külföldi munkaerőt behozni. Önök is próbálkoznak, hogy tényleg vegyék már komolyan, hogy itt nagy a baj. Ugye erre szolgál az is például, hogy arra szeretnék a kalauzokat kérni, hogy mondják fel ezt a bizonyos napi 16 órás munkára tett beleegyező nyilatkozatukat.
Igen, ez így van, hiszen ettől talán még rosszabb is a hír, hiszen ez a MÁV közleménye volt, de én ismerem azt a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek írt levelet, amelyben azt írta a MÁV ZRT, mint tulajdonos, hogy 2018-ig a MÁV ZRT-től több mint 2000, a MÁV-Start ZRT-től pedig több mint 1500 fő létszámhiánnyal számol.
Azt hittem, annyit akarnak elküldeni a létszámhiány
ennyi
között.
Fog hiányozni az ő maguk által megállapított számaiból, ami egyébként fantasztikus nagy szám, hiszen itt a utánpótlás az nem könnyen megy, hiszen vannak olyan szakmák, aminek a kiképzése több mint egy évig is eltarthat, vagy egy fél évig, tehát az utcáról nem lehet fölvenni embereket. Tehát nagyon jelentős a létszámhiány, és pontosan ezzel függ össze az is, hogy ne dolgozzanak 12 órán túli napi munkaidőben, hiszen olyan rendkívül munkavégzési igények vannak, hogy annyira elfáradnak, ez is egy veszélyes munkahely. Kevesebben vannak a vonatokon, mint amennyi kellene létszám, megfelelő létszám, ezért nagyon kimerülnek, kifáradnak a kollégáink, és gyakorlatilag csak azért mennek, hogy minél többet keressenek, kizsákmányolják gyakorlatilag saját magukat.
De annyival többet keresnek?
Hát valamennyivel többet.
A túlórájukat?
Valamennyivel többet keresnek, de nekem német szakszereti vezetők mindig azt mondták, hogy a munkavállalókat először saját maguktól kell megmenteni, és utána mástól, és mi arra akar őket rávenni, hogy ne menjenek kollát nélkül, és ne túlórázzanak, hiszen annak a tükrében, hogy ugye a korkedvezményes nyugdíjazás megszűnt, annak tükrében, hogy 65 éves lett a nyugdíjkorhatár, azért nekik, mert orvosilag alkalmasnak kell lenni még 64 évesen is erre a munkakörre, tehát azt hiszem, hogy ezek fontosak, hogy ezeket a intelmeinket most betartsák.
És betartják?
Hát vannak olyan térségek, ahol igen, vannak, ahol nem, van, ahol abszolút nincs létszámhiány, olyan is van, tehát ez azért az ország történt megoszlik. Inkább a Budapest környéke és a nagyvárosok környéke, Nyugat-Magyarország az,
hát
ahol jelentős kritikus létszámhiány van már most is, hiszen láttunk olyan hirdetést, hogy aki Debrecenből Budapesten dolgozni, mondjuk jegyvizsgálónak, annak 25 ezer forint rendkívüli alapbérkiegészítést is adna a munkáltató, ami nem egy nagy szám egyébként.
Nem, mert 25 ezer egérlukat se kap itt Pesten, hogyha itt akar mondjuk aludni, tehát egy albérleti szoba negyedét kapja körülbelül.
Igen, és amikor még dolgozik 16 órát, akkor még hazautazhat mondjuk Debrecenbe vagy Nyíregyházára.
Ott viszont tud aludni a vonaton, jobb esetben. Ön szerint mi lehet a megoldás?
Hát az elmúlt években, és lehet, hogy egy szakszervezetiségviselőként mondva ez egy önkritika is, a béremelések annyira lemaradtak, és a minimál béremelések annyira erősek, vagy erősebbnek tűntek, hogy gyakorlatilag a minimál bér közelébe kerültek az alapbérek a MÁV-nál. Aztán persze volt egy szerintünk egy helytelen foglalkoztatáspolitikai megközelítés is, hiszen nem vették komolyan ezt a helyzetet, és vannak a társadalmi hatások is nyilvánvalóan, hogy a fiatalok nehezen bevonhatók ma már a minimálbér környékén. Abban a munkakörben, amit ahol mondtam, hogy ott orvosilag alkalmasnak kell, vizsgázni kell, magasabb tudásanyagban van egy felelősség, hiszen ez egy veszélyes üzem. Ma már ezek a bérek nem alkalmasak arra, hogy új munkaerőt vonjanak be, sőt ma már arra sem, hogy megtartsák azt, aki itt hosszú évek óta dolgozik.
Egyébként milyen a sors is, az is oda tett, ugye azzal, hogy elszabadult egy vonat néhány nappal ezelőtt, elindult magától, azt gondolom, hogy azzal is csak arra hívta fel a figyelmet, jó, lehet, hogy semmi köze nincs ahhoz, hogy munkaerőhiány van a MÁV-nál, de hogy valami nem stimmel a MÁV-nál, nekem egyszerű újságolvasónak ez erre hívta fel a figyelmemet.
Hát igen, ez nehéz kérdés, hiszen nem szabad ezzel játszani. Tehát, hogy lehet itt azt mondani, hogy kevesebb létszám is elég egy vonathoz, de valamikor azért született ez a szabály, és mert szükséges. És hogyha egy olyan kritikus, mert a probléma mindig akkor, amikor probléma van,
persze,
egy kritikus esetben ez akár okozhat egy ilyen végkifejletet is. Eddig megúszta a MÁV, hiszen azért voltak itt olyan nagy közfertőzéskeltő esetek itt a Turán, amikor egymással szembe mentem. De szerencsére, az utasok szerencsére ezeket megúszta, de ezekből le kéne vonni a következtetéseket, hogy nem mindig fogja megúszni.
Bértárgyalásokkal mi van?
Hát a 2016. évi bértárgyalás, ugye ez lezárult, ott gyakorlatilag a állami szférában, az állam tulajdonában, vagy valamilyen részleges tulajdonában lévő állatoknál egységes egy olyan 3-3,5%-os béremelés történt, ami megtörtént. De hát ez ma már nem kezeli a helyzetet.
Ezt akartam mondani, de a 17 év azért meg közelebb van. Tehát, hogy ott annak kapcsán, illetve a kialakult helyzet kapcsán van-e valamilyen stratégiájuk, vagy bekeményítenek-e a szakszervezetek, hogy 3-4%-a nem lehet ide embert fogni, viszont lehet, hogy jövőre már nem 800, hanem több mint 1000 ember fog hiányozni. Tehát van-e erre valami elképzelésük, stratégiájuk, készülnek-e már erre?
Igen, készülünk, különösen annak a tekintetében, hogy ismerjük ezt a miniszternek írott levelet, és ott a MÁV csoport azt vizionálja, hogy 18-ig legalább 30%-os alapbér emelésre van szükség ahhoz, hogy...
Önök szerint is, vagy még többre?
Szerintünk ez nem elég, hiszen ma már minden nappal, ami elhalad, mindig nagyobb az igény. Hiszen egyre kevesebb a munkaerő, egyre jobban elszipolyozzák a más társaságok, azokat a munkaerőket, aki lehet képezni, aki képes arra egyáltalán, hogy megtanulja azt a tudásanyagot.
Én azt hallottam, hogy például szívesebben mennek a GSF-höz. Ugye az is
hát de a GSF az egy nagyon kis vasúttársaság.
Hát de aki tud,
az... Hát az pár ember szív föl, de az nem olyan sok. És ugye azt is kell tudnunk, hogy mennyi lesz mondjuk a minimál béremelés.
Persze.
Én azt vizionálom itt én újságolvasóként, hogy ebben az utolsó két évben szerintem jelentősebb választások közelettével jelentősebb minimál béremelés fog bekövetkezni. Ezt mindenkinek meg kell kapni. E fölött kell még olyan bért adni, ami ide vonzza az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy itt ma már egy olyan 200 000 forint alapkeresetű bér az nem sok. Ma egy jegyvizsgáló 134 000 forintos alapbérrel kerülhet.
Tehát akkor egy drasztikus béremelést gondolnak megoldásnak első körben.
Én azt hiszem, hogy nincs más lehetőség. Ez ki fogja az élet követelni, hiszen előbb-utóbb olyan mértékű létszámhiány lesz, ami már a közlekedésnek a rovására megy. Tehát nem lesz, aki dolgozzon. Ha ezt nem kell pótlásra.
Abban megállapodtunk, hogy csak akkor lehet ezt a vészes munkaerőfogyást megállítani a vasútnál, hogyha egy drasztikus béremelés lesz, hogy mit hoz a jövő, erről most még mi nem tudunk beszélni, a jelenben kell élnünk. És ha már jelen ugorjunk egy nagyot, a vasutas önkéntes nyugdíjpénztárról beszéljünk. Rendkívüli küldőgyűlés volt, és onnan is leváltották Gaskó Istvánt, és lásd csodát, ön úgy látszik mindenhol a helyébe lép, és nem akarok itt gonoszkodni. De hát ugye itt a szakszervezet élén is, és most itt a önkéntes nyugdíjpénztár élén is önt választották meg. Ez valamilyen szerzetjog, vagy hogy hogyan lehet ezt értékelni?
Hát azért van, ahol nem szeretnék utána.
Ezt akartam mondani, majd folytatjuk, hogy ott is.
Ez egy nagyon fontos intézmény egyébként a vasutas társadalomnak, hiszen ez egy hosszú távú...
Nagy? Ez a pénztár?
Igen, ez egy nagy pénztár. Ez egy közel 20 ezer taggal rendelkező önkéntes pénztár, ami 1996 óta működik. És ez azért fontos, mert ez egy hosszú távú gondoskodás. Tehát a vasutasok ezt akkor fogják tudni élvezni, amikor majd nyugdíjba mennek. Ami egy komoly segítség lesz szerintem akkor. És itt azért fontos ez a kérdés, hogy miért a szakszetek, miért vannak benne, de benne van a munkáltató is. Ebben az évben a munkáltató már minden kafetérés mindenkin kívül 2,5% bért 2,5% tagdíjat fizet be abba a pénztár minden munkavállaló után, aki belép.
De tulajdonképpen a Gaskót itt is lemondatták kajakra, hogy pestélyesen mondjam, ugye, mert a küldöttek 25%-a írásba a lemondásra szólította föl, mégpedig ugye annak kapcsán, hogy a NAV nyomozói házkutatást tartottak itt egyéb ügyek kapcsán, tehát hogy nem volt más választása, mint hogy lemondani. Na most maga arra született erre a világra, hogy mindenütt takarítson, vagy felettessen?
Nem tudom, nem mondott le, tehát visszahívták. Hát, tehát ő nem mond le sehonnan.
Bocsánat.
Hát úgy gondolták a pénztárgyi tagok, gondolom, hogy ebbe a pénztárba, ahol közel 20 vasutasnak a pénze van, és ott ezt kezelik, olyan személyek kezeljék, akik ezt jogot számukra hiteles. Ők úgy gondolták, hogy nem, ez a küldőgyűlés így döntött, és hát úgy döntöttek a küldöttek, hogy ezt a helyet vegyük át, hiszen gondolom bíznak bennünk, hogy jó irányba fogjuk terelni ennek a pénztárnak a működését, és a pasitának a pénzét jól fogjuk kezelni. De volt még egy változás, hogy a MÁV elnök vezérigazgatóját is megválasztották a igazgatóság tagjának.
Ez jó, ez biztonságot jelent?
Igen, én azt gondolom, ez biztonság jövőre nézve, pontosan azért, hogy a befizetések biztosítottak legyenek. Tehát ez a változás akarat, ez gyakorlatilag a munkáltatóval és a ott képviseletlenül szakszettekkel egyességben történt.
Vizsgálják a Gaskó örökséget is, nem tudok eltekinteni erről, hogy ne beszéljünk róla. Ugye az Európai Uniós pénztámok pénz felhasználását is többek között, de ön azért ott volt ebben a szakszervezetben, és nem is a 126. senki volt. Szóval, hogy most akkor mennyire vetesz árnyat önre, meg egyáltalán a szakszervezetre?
Én azt gondolom, hogy hogy a nyomozások folynak, tehát több esetben
kihallgatták
is,
már önöket?
Igen, több esetben tanúként meghallgattak kollégáinkkal együtt minket ez ügyben. Nem hiszem, hogy árnyat vett a szakszervezetünkre vagy a szakszervezetekre, szerintem ez pontosan egy pozitív hatás, hogy meg kell tisztítani ezeket a szakszerveti munkát, minden gyanú fölött kell dolgozni, a mi szakszervezetünket pedig abszolút nem befolyásolta, hiszen azóta több száz fővel nőtt a tagjaink száma. Tehát nem hiszem, hogy zokon vették a vasutasok ezt a lépést.
Sőt, lehet,
hogy
pont nem. Jó, akkor még egy ügyről beszéljünk, mert vészesen szalad az időnk. Mindenképpen a Ligából még annak idején Gaskó, nem is tudom, mit mondjak, zárta ki önöket, talán ez így a legszavatosabb, mármint a VDSZ-es szolidaritást. Most, hogy változott a helyzet, ugye Mészáros Melinda vezeti a Ligát, változott-e valami, visszakerültek-e, vissza akarnak-e kerülni, tehát hogy rendeződtek-e ezek a dolgok is, megtisztultak-e itt is ezek a dolgok, mert azért a kívülálló szem, tehát én is úgy láttam, hogy ez itt semmi más, csak személyes ügy, mint sem valóság.
Hát ugye ezt ketté kell választani, van egy jogi oldala, egy jogi procedúra, ahol egy bírósági döntés már született arról, hogy jogellenesen zártak ki minket onnan, de még ez nem jogerős. És van egy másik, hogy mi a Ligával felvettük a kapcsolatot, volt is közöttünk kapcsolat, mi elmondtuk az elvárásainkat, hogy milyen irányból kellene ennek a konfederációnak működni. Egyelőre még nem vagyunk a tagjai a Liga szakszerteknek, de ez azt gondolom, ez egy rendszerkritika is, hiszen...
De miért?
Ma azt látjuk, hogy visszatért a szakszertiség a vállalati szintre. Tehát nem lehet, középszint nincs gyakorlatilag, tehát ágazati kollektív szerződés talán 2 van Magyarországon, összesen is lehetne 60. A konfederáció szinten én azt gondolom, hogy az OÉT átalakulása után nincsenek meg azok a kapcsolódási...
Az országos érdekegyeztető tanács hallgató
után nincsenek meg azok a kapcsolódási pontok, ahol egyébként lehetne érdeket egyeztetni.
De nem lehet, hogy ez volt a kormányzat célja, pont, hogy ezt így szétverje, és önök szépen belecsúszantak ebbe?
Lehet, hogy ez volt a célja, akkor nagyon sikeres volt, ez volt a célja.
És akkor önök ennek fölültek?
Hát akik ebben részt vettek, akkor ennek a létrehozásában nyilvánvalóan fölültek, aztán, hogy miért, azt ők tudják, de azért probléma is van ezzel, hiszen van 173 olyan közel állami, vagy részben állami cég, aminek semmilyen érdekegyeztető fóruma nincsen ma Magyarországon. Ezt a versenyszféra konzultáció fórum nem alkalmas rá, az NGTT-ben nem történnek ilyen döntések, és ez a 173 cégnek gyakorlatilag a vállalati szintű érdekegyeztetése folyik, ami nem hiszem, hogy akár még a kormányzat számára is sikeres lenne, hiszen ezeket a tárgyalásokat lefolytathatná egy helyen, de most a 173 helyen folytatja le, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene elmenni, ha lehetne valamit, és akkor még ha engedje meg, hogyha van egy pár másodperc kritikát mondjak erre, de nincs ma Magyarországon olyan szervezet, aki mondjuk a munkavállalók érdekét fölvállalna.
Mire gondol?
Akár politikai, akár civil szervezet egy pár szakszerten kívül, hiszen 4 millió választópolgár van munkavállaló. És nem állt még elő senki, hogy ilyen munkatörvénykönyvét szeretnék 2 év múlva, ilyen sztrájktörvényt szeretnék, ilyen társadalmi megállapodásokat szeretnék kötni a munkavállalókkal. Valahogy ez elsiklik, és mi egy pár szakszervezet, aki a vállalati szinten vagyunk képesek ezt az érdekérvényesítést folytatni, mi foglalkozunk ezzel. Egyébként senki nem foglalkozik ezzel Magyarországon.
Azt mondta, hogy nem biztos, hogy a konfederáció az a járható út. Önökön kívül tud még olyan nagy ágazati, nem is ágazat, hanem helyi szakszervezetet mondani, aki nem tagja egyik konfederációnak is?
Hát hogyne, persze, mi azért tartjuk a kapcsolatot mindenkivel, és mindenben együttműködünk, akivel tudunk. A mozdonyvezetők szakszervezete sem konfederáció tag, a BKK-nál lévő, a Gulyás Attila által vezetett szakszet semmilyen konfederáció tagja, az egyébként közel 30 vagy 25-30 ezer munkavállaló van ebben a három szakszetben, és ez is gyakorlatilag állami szférás, vagy állami szférához közeli. Ma már abban maradtunk, épp hogy a MÁV-hoz érkezik a hévnek egy része, hogy próbálunk együttműködni. Tehát konfederáción kívül, ügyek
akkor,
mellé...
Akkor előbb-utóbb megint konfederáció lesz, együttműködnek.
Nem lesz, hát az más, hogy velem ügyek mellett együttműködünk, de nem az a lényeg, hogy ki lesz benne az elnök, és milyen alapszabály lesz, hanem annak az ügynek az elrendezésében együtt tudunk-e dolgozni, vagy együtt tudunk-e működni. Tehát nem biztos, hogy eznek most mindjárt kereteket kell adni, de ma ez az út van, nincs más út előttünk, mint hogy így együtt dolgozzunk.
De egyébként a Ligával milyen a viszonyuk? Van viszonyuk?
Van, hát szoktunk egy-két dolgotról beszélgetni, de egyébként érdekvédelmi ügyekben nincsen kapcsolatunk.
Tehát külön utasok önök, azt lehet mondani?
Egyelőre igen.
És hogyha olyat akar a Liga, ami önöknek is szimpatikus, akkor odaállnak?
Ma azt hiszem, hogy nincs nagy verseny, mert hiszen gyakorlatilag két konfederáció van.
Igen, az MSZ, ami a Liga. Nem, hát három papíron,
igen, de a munkástanácsok, igen. De nem hiszem, hogy most ez kérdés nálunk. Mm. Tehát mi érdek alapon szeretnénk csatlakozni valahova, amikor azt mondjuk, hogy nekünk ez megfelelő, és ezt az utat tudjuk közösen járni, akkor viszont fogunk, és abban aktívak leszünk. Még azon a Liga az egyik legaktívabb szeretét veszítette el az, hogy innen kizárták, vagy kizárattatott, és az biztos hiányzik is onnan, de csak azért nem szeretnénk most éppen ott ahok lenni, hogy visszakerüljünk.
Ha már a hévet említette, gyorsan beszéljünk róla, ugye jövő évben évelején kerül át a MÁV-hoz. Önök örülnek ennek?
Hát ahogy olvasom az újságban, hiszen onnan van információm, ez egy külön leányvállalat lesz, tehát a MÁV ZRT-nek egy leányvállalata lesz, de egyébként MÁV társaság lesz. Én azt szerintem a MÁV-ba sem örülnek ennek. Hiszen ez egy teljesen idegen tevékenység, minden rendszer idegen, a jegyektől, az eszközökig, a gépekig, minden egy teljesen idegen, de hát ez a döntés született. Nekünk nem probléma, hiszen mi a szakszerű oldalon együtt tudunk működni.
Na, ezt akartam mondani, akkor most mi lesz a hívnél dolgozókkal? Hova fognak kerülni? Maradnak a korábbi szakszervezetnél? Az fogja az érdekeiket védeni, vagy bekerülnek valamelyik MÁV érdekeltségébe, vagy MÁV-nál lévő érdekvédelmi?
Én szerintem maradnak önállóan, hiszen az egy külön vállalat lesz, tehát ők tudnak akár kollektív szerződés aláírók lenni, hiszen önálló kollektív szerződés is lehet, de nyilvánvalóan be fognak kerülni a velünk való kapcsolaton keresztül a MÁV-hoz is, hiszen a tulajdonos viszont a MÁV ZRT lesz, ahol ők nem lejönkeznek képviselettel, de már felvettük a kapcsolatot egymással, tehát már ezzel beszélgetünk, így van.
És tudnak nekik segíteni, vagy ők is esetleg tudnak olyan ötleteket hozni, ami önöknek segít?
Hát most egyelőre szerintem a problémafeltárás volt, hogy az integrálódásnak milyen problémája van a részükről. Mi felajánlottuk nekik a segítségünket, akik örömmel fogadtak, tehát ezt találkozunk a cég vezetésével, és igyekszünk találkozni, összejönni, hogy minél konfliktusmentesebb legyen ez a integrálódás számukra.
Hát nyilván új kollektív szerződés is lesz.
Hát attól függ, mondom, ez cégjogi kérdés, mert önálló leányvállalat lesz, akkor ott lehet a saját kollektív szerződésük, de ez majd attól függ, hogy milyen jogi struktúrába ágyazódnak be, részletekben van az ördög.
De nyilván önöknek elemi érdeke, hogy nagyjából ugyanazt megkaphassák az ott dolgozók. Tehát hiába lesz külön, azért a szívükön viselik.
Hát természetesen a MÁV-nak egy nagyon komoly kollektív szerződése van. Hát igen, ha beintegrálódnak, akkor mi természetesen támogatjuk ezt, hogy oda kerüljenek.
Hova lett a harcosság? És most nem a Gaskót akarom visszasírni, utolsó kérdésem, de azért a vasutas szakszervezetek, akár a mozdonyvezetők még Borsik idejében is, azért nagyon harcos, hangos szakszervezetek voltak, mi civilek is azért, hogy megjegyeztük a nevüket. Ez most valahogy, mintha nem lenne, vagy most más metodika alapján lehet célt elérni?
Hát mi hangosak vagyunk, hiszen állandóan pereskedünk a munkáltató, állandóan lázítjuk a munkavállalókat, hogy mit ne csináljanak, de a harcosságunk ott maradt a sztrájk törvényben, amikor gyakorlatilag...
Na, nem lenyelték azt a békát, hát hisz ez a sztrájk törvény van, nem, tehát már senki sem háborúja, mindenki elmondja, aki ide eljön, de senki sem, vagy azt gondolom talán, hogy a munkavállalókat nem lehet ezért kihívni az utcára.
Hát a munkavállalókat nagyon nem lehet kihívni az utcára, maguk ügyében sem. Sajnos ez a hajó akkor elúszott. Éppen ezt mondtam, hogy amíg ezekben változást nem lehet elérni, addig a munkavállalók nagyon nehéz helyzetbe kerültek, vagy kerülnek Magyarországon. Hát a 2012-es MT változás is benyelték, akik benyelték, de azt gondolom, hogy az egy olyan felhatalmazás adott a munkáltatóknak, hogy gyakorlatilag azt csinálják, amit akarnak.
Igen, igen. Hát a negyedik se jutottunk a megtervezett témáinknak, úgyhogy nem soká ismét szívesen látnám itt a műsorban. Halasi Zoltánnal, a VDSS Szolidaritás elnökével beszélgettem az elmúlt szűk fél órában. Köszönöm, hogy eljött, és elvárom.
Én is köszönöm, és szívesen jövök bármikor.